Foglaltuk meg fejünket és imádkozzunk közösen. Úrunk, szeretnénk megismerni téged. Te vagy az, aki belénk oltottad azt a vágyat, azt a kívánságot, azt az óhajt, hogy téged egyre jobban felfedezzünk, hogy benned elmélyüljünk, és így könyörgünk ma azért, hogy elégítsd ki ezt a vágyunkat. Szeretnénk megismerni, és hogyha megismertünk, szeretnénk téged elfogadni. Amen. Kedves testvérek, a pünkösd utáni első vasárnap, ahogy ezt már hallhattátok itt a bevezető részben, a Szent Háromságot ünnepeljük. A Szent Háromság vasárnapját tartjuk. Az oka ennek feltehetően az, hogy az egyházi évnek erre a vasárnapjára, a pünkösd utáni első vasárnapra azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb ünnepeinken túl vagyunk. Karácsonykor Jézus születésére emlékeztünk, húsvétkor Jézus halálára és feltámadására, múlt héten pedig a pünköstkor a Szentlélek kitöltésére, az egyház születésére emlékeztünk, ezt ünnepeltük. Ebben az értelemben különleges vasárnap ez a mai. Az Isten teljessége, az Isten háromságos teljessége erre a vasárnapra megérkezik, azt lehet mondani. Együtt ünnepeljük az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Együtt ünnepelhetjük ma a háromságos Istent, aki három személy, és mégis egy lényeg. Egyetlen lényeg. Ma ennek a különös, különleges titoknak van az ünnepe. Csak az a kérdés, hogy hogyan lehet egy titkot ünnepelni. A titkokat általában megfejteni szeretné. Nem elfogadni, nem belenyugodni, ez egy emberi sajátosságunk. Nem tudjuk elfogadni a titkot, hanem utána akarunk menni, ki akarjuk nyomozni, meg akarjuk fejteni. Szeretnénk egy racionális választ adni, szeretnénk felfogni, ami történik, szeretnénk megérteni, ami bennünket körülvesz. A világ jelentős része a Szent Háromságot éppen azért nem tudja elfogadni, mert nem tudja megérteni. Nem tud egy racionális választ adni rá, mert nem lehet leírni. Nem lehet matematikailag megmagyarázni, tételszerűen bizonyítani. Érdemes azonban nem elfelejtenünk azt, hogy a világon még mindig számos dolog van, amit nem értjük, amit nem értünk, aminek a működését még mindig nem tudjuk igazolni, nem tudjuk bizonyítani, és ettől ezek a fizikai vagy biológiai jelenségek és sok egyéb ilyen jelenség is létezik. Ettől még bizony azt kell ezekre mondanunk, hogy annak ellenére, hogy nem értjük, igaz. És igaznak kell elfogadnunk. Ha csak az orvostudományt vennénk, azt mondhatjuk, hogy az orvosok is és a kutatók még mindig számtalan kérdésre csak keresik a magyarázatot. De a pontos magyarázatok hiányában is azt kell mondaniuk bizonyos jelenségekre, hogy ez a tényállás, ez az igazság. Nem tudjuk, miért van ez, de ez az igaz. Ezt el kell fogadnunk. Mert a szemünk előtt látjuk. Ezt látjuk a mikroszkópban, ezt látjuk az emberi testen. Nem értjük, ami történik sejti szinten, ami történik a molekulák valóságában. De látjuk, hogy ez van, és ez a valóság, és ez az igazság. A rejtélyes Istennel is valahogy így vagyunk. Aki a Biblia tudósítása szerint három különleges személyben jelenti ki magát. Ez a három lekció, igenis, amit hallottunk, egy kicsit ebbe a háromságos valóságba vezet be bennünket. A 8. Zsoltárnak a mondata, hogy ó Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. A Teremtő Isten szólítja meg ez az imádság. A példabeszédek soraiban egy olyan szakaszt olvashattunk, ami a Biblia tudománynak egyik nagyon rejtélyes szakasza. Valaki olyanról beszél, a példabeszédek írója, aki már létezett a világ teremtése előtt. Aki már volt azelőtt, hogy meg lett volna teremtve akár a földet betöltő sok-sok lény, lélegző, élőlény, lélegző állat és ember, És a tudósok és kutatók egy része ezt Jézus személyére érti. A példabeszédek feltehetően Jézusra gondol. Valakire, aki már létezett. Aki már korábban létezett mindezeknél. És aztán Jézus szavát hallhattuk a János evangéliumából, aki megígéri nekünk a harmadik személyét a Szent Háromságnak, megígérem nektek a lelket, a pártfogót. És még nagyon sok történetet lehetne így idézni, visszautalva a teremtésre, az Isten lelke lebegett a vizek fölött. De Isten hangja szólt Mózeshez a pusztában. De Isten személye jelent meg Galileában sok ezer ember számára a názáreti Jézusban. Három személyben egyetlen isteni lényeg a lélek, az Isten és Jézus, Atya, Fiú és Szentlélek. Három személyben egyetlen kijelentés, egyetlen kinyilatkoztatás. Ez az igazság. Ez az a tény, amelyet a Bibliának az első lapjától az utolsó lapjáig látunk. Három személyben mutatkozik meg az Isten személynek a gazdagsága, egy lényegnek a gazdagsága. Egy olyan teremtő kreativitás, amelyben ő minden módon meg akarja szólítani az embert. Minden utat ki akar használni arra, hogy ezzel az emberrel kapcsolatot teremtsen. Azzal az emberrel, akit ő szeret. Akit ő meg akar menteni. Akit ő meg akar szólítani. Minden úton és minden módon. A Biblia tudósítása szerint ez a minden út és minden mód, ez három utat és három módot jelent. Az Isten, aki a kezdet és a vég, az élet vizéből, a szomjazó embernek adni akar. És ezt meg akarja tenni atyaként, meg akarja tenni fiúként, és meg akarja tenni szentlélekként. És ahogy a víznek három állaga van, folyadékként, jégként, vagy páraként, a szomjazó embert, a szomjazó lelket, az Isten a legkülönbözőbb formákban meg akarja szólítani. Három forma, de ugyanaz az anyag. Három személy, de ugyanaz az egység. Titokzatos egység ez, titokzatos, de igaz. Ez az az igazság, ez egy olyan igazság, amelyet pontosan sohasem fogunk tudni megmagyarázni. De olyan igazság ez, amely a titokzatossága ellenére meggazdagítja az életünket. Annak ellenére, hogy ez a titokzatos igazság, ennek az elfogadása akár tőlünk áldozatot is kíván. Akár kíván tőlünk olyat is, amiről le kell mondani valamiért. Erről szól az Igazság volt című történet. Talán ismeritek, talán nem, hadd olvassam ezt föl. Az Igazság volt. Alig akartam hinni a szememnek, amikor megláttam a bolt feliratát. Igazság volt. Itt igazságot árusítottak. Az eladólány nagyon készséges volt. Megkérdezte, milyen igazságot szeretnék vásárolni. Teljes igazságot, vagy csak részigazságot? Teljeset, természetesen. Csak semmi áltatás, semmi védekezés, semmi racionalizálás. Én a teljes igazságot akarom. A szintiszta igazságot. Az eladólány átkísért a bolt túlsó felébe, ahol a teljes igazságot árusították. Az eladó itt együttérzően rám nézett, és az árcédulára mutatott, Uram, a teljes igazság ára igen magas, mondta. Mennyibe kerül? Kérdeztem, eltökéltem, gondolván, hogy bármit is kelljen érte fizetnem, nem számít. Ha ezt megveszi, Uram, válaszolta az eladó, élete hátralevő részében le kell mondania minden nyugalmáról. A történet befejezése szerint ez a vásárló ezt hallva ebből a boltból szomorúan távozik. Azt remélte, hogy majd olcsón jut hozzá a teljes igazsághoz, hogy olcsón meg tudja kapni. Csak arra kellett rájönni, hogy ő nem kész rá. Nem kész az igazság, a teljes igazság megnyeréséhez. Teljes igazságot szeretett volna, de ezt úgy akarta megkapni, hogy az ő racionális biztonsága, az ő racionális biztonság tudata, nyugalma az mindvégig megmaradjon. És ezen a ponton érkezünk meg Pál szavaihoz, a római levélhez, a hitnek a témájához, rögtön az első mondathoz, az első sorhoz, megigazultunk hit által. Hogyan szeretnénk mi megismerni az Istent? Hogyan fordulunk hozzá? Hogyan ostromoljuk őt a mi kérdéseinkkel? Azokkal a kérdésekkel, amelyek nagyon sokszor jogos kérdések. Hát az Isten ilyennek teremtett minket, olyanoknak, olyan kérdező lényeknek, akik minden válasz után föl tudunk tenni még egy kérdést. És minden utazás után be tudunk menni még egy kanyarba. Hogyan kérdezünk? Milyen válaszokat akarunk? A racionális biztonságtudat, az értelmi képességek igényével kérdezünk, vagy a hit biztonságának az igényével. Pál azt mondja, hogy az isteni ismeret az a hit útján érhető el, és nem a racionalitás útján. Azt mondja, hogy a hit által igazultunk meg, és nem az eszes végiggondolásunknak, az intelligenciánknak köszönhetően. Nem ez alapján igazultunk meg, nem ez alapján fogadott el az Isten, hanem a hit által. És ami nagyon elgondolkodtató, hogy a hit útján járva az ember mégis bizonyosságra juthat. Mi sokszor úgy gondolunk a hitre, ami egy bizonytalan dolog. Néha hiszek, néha nem. Van, amit el tudok hinni, van, amit már nem. És Pál itt olyan hangon nyilatkozik meg, mint akinek bizonyossága van. Mert létezik a hitnek biztonsága. Létezik a hitnek bizonyossága. Merjünk megszabadulni a racionalitás kényszerétől. És merjünk a hitre hagyatkozni, ahol az Isten meg akar ajándékozni a bizonyossággal. Feltűnő, hogy Pál is milyen biztonsággal, milyen bizonyossággal beszél a megigazulásról, a békességről. Megigazultunk, és békességünk van. A múltban megtörtént, az Isten megbékélt velünk, elfogadott, ezért ma kimondhatom biztonsággal és bizonyossággal, hogy békességem van az Istennel. Nem csak lesz, nem csak egyszer a távoli jövőben, nem csak akkor, ha meghalok, és majd látom Isten színről színre, hanem itt és most, ha hiszem, ha elfogadom Jézus Krisztus által őt atyaként, az én atyámnak, akkor már most elmondhatom, hogy ő most már az én atyám, hogy én már most hozzá tartozom, és nekem bizonyosságom lehet a békességről Istennel. Ahhoz, hogy erre mi is eljussunk, el kell indulni a hit útján. Pál ezt nem az iskolázottsága, nem a képzettsége vagy az intelligenciája alapján mondja ki, egyébként nagyon képzett, egy nagyon intelligens, egy nagyon iskolázott valaki volt, ez be is vallja, és nem erre hivatkozik. A hitre hivatkozik. A bizonyosságot az Istenről a hit útján járva kapta meg Pál, és kaphatjuk meg mi is ma. És befejezésül ebben a szakaszban a hit útjának három ajándékáról szeretnék beszélni. A hit útjának három ajándéka jelenik meg ebben a rövid öt versben. Megjelenik az Isten békessége, a megbékélés az Istennel, megjelenik az Isten dicsősége, és végül az Isten szeretete. Ebben a rövid versbe, ebben a rövid néhány versbe is érdekes módon a sorok között el van rejtve a Szent Háromságról szóló tanítás. Az Istennek ugyanis ezt a három ajándékát, az Isten békességét, dicsőségét és szeretetét a három isteni személy együttmunkálkodása révén kaphatjuk meg. Egy kicsit ebben az öt versben belelátunk a Szent Háromságnak a titkába. Nézzük az Isten békességét. Hogyan kapjuk meg? Az Isten békességét, az Istenét Jézus által, Jézus Krisztus által nyerjük el. Jézus személye, közvetítő eszköz Isten személye felé. Jézus az, aki kijelenti számunkra, hogy elközelgett az Isten országa. Ő az, aki kijelenti, hogy ebbe az isteni országba belépést nyerhetünk. És mi a gyermekei lehetünk Istennek. Békességünk lehet az Istennel, akit Jézus által atyánknak szólíthatunk. Aztán itt a dicsőség. Az Isten dicsőségében való részesedés reménységét, ezt is egy közvetítő személy által kaphatjuk meg, Jézus által. Ő az, aki elvezet bennünket az Isten közelségébe. Ő az, aki elvezeti az embert az Isten jelenlétébe. Ha megnézzük az evangéliumi történeteket, mindig ez a csodálatos bennük. Olyan pillanatokat látunk, ahogy Jézus embereket bevonz, elvisz az Isten jelenlétébe, az Isten közelségbe. És ebben a közelségben elkezdődik egy átformáló, egy átalakító munka. Ez a megszentelődés, a megszentelő munka, amelynek során az emberek, itt az újszövetségi lapján is ezt tapasztaljuk, ezt látjuk, emberek meg nem érdemelt módon, mint hogyha részesednének az Isten dicsőségében, az Isten szentségében. Ez is egy közvetítő által valósul meg, Jézus személye által. Békesség, dicsőség, és a harmadik a szeretet. Az Isten szeretetének az adománya, ez pedig a Szentlélek által valósul meg. Ha megnézitek az utolsó versét ennek a szakasznak, szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatot Szentlélek által. Ez is egy személy által, ez is egy isteni személy által történhet meg. Az Isten békessége után, az Isten szentségének dicsősége után megérkezünk a szeretethez. A másik emberhez. És ha már az előbb a Szent Háromság kapcsán megmagyarázhatatlan igazságról beszéltünk, akkor ezt a szívbeáradó isteni szeretet kapcsán is megjegyezhetjük. Ugyanis az Isten szeretete is megmagyarázhatatlan. Az Isten szeretete is irracionális. Úgy, ahogy a Szent Háromságra nincs magyarázat. Nem tudjuk matematikailag bizonyítani, igazolni. Nincs rá okos magyarázat. Az Isten szeretetét hasonlóan megélni, gyakorolni nem racionális. Mert ez nem visszafizetődő. Ez nem gazdaságos. És mégis azt kell mondanunk, az Isten szeretetére igazságos. Ajándékozzon meg minket az Isten a hit útjával. Azzal az úttal, ahol a racionális megfontolásaink helyett merünk hitből élni, és merünk hitből lépni. És ezen az úton adja meg nekünk Isten az ő békességét, adja meg nekünk az ő szentségének a dicsőségét, és a Szent Lelke által az ő szeretetét. Amen.